Csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked, hogy a te jelenlétedbe kérezkedhetünk. Köszönjük, hogy a dalaink is a te hűségedről, szeretetedről, elfogadásodról tesznek bizonyságot, és megvalljuk neked, hogy erre van nekünk szükségünk. A te hűségedre, a te szeretetedre, és arra az elfogadásra, amit Krisztusban készítettél el számunkra. Így kérünk, hogy ajándékozz meg most a te mondani valóddal, szóljál hozzánk. Amen. Az a felvonás, amelyikről ma szó van, ugye a felosztások alapján inkább a gyerekeink életkora szerint próbáltuk ezt meghatározni. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy nem így működnek az életünkben a dolgok. Tehát akinek nincsenek gyerekei, annak is következnek olyan időszakok az életében, amelyek vagy nem szeretem időszakok, vagy pedig egyszer csak valaminek a vége történik, nem igazán értjük, hogy ez hogyan történik. És az a jó, hogy Isten igéje is azt mutatja be, hogy valóban van az életünknek egy íve, amelyik elkezdődik a gyermekkorunkban felível, és aztán valahol az öregkorunkban vége van, és hogyha abban a kegyelemben részesültünk, akkor az Istennel való közösségben zajlik a nagy része, és utána az Istennel való közösségbe költözünk el. Az az időszak, amiről ma beszélni fogok, az az a középső időszak, amikor még sem öregek nem vagyunk és tehetetlenek, sem pedig már fiatalok nem vagyunk, akiknek icipici gyerekei vannak, akik a munkájukat kezdik, akik előtt még ott van az egész élet. Hát a Sámuel első könyve 3. részéből fogok olvasni. Dávidnak fiai születtek Hebronban. Az első szülött Amnon volt, a jezrieli Ahinoámtól. A második Kileáb, a kármeli Nábál volt feleségétől, Abigailtól. A harmadik Absalon Maaká fia, aki Gesur királyának Talmajnak volt a leánya. A negyedik Adoniá, Haggit fia, az ötödik Sefátyá, Abitál fia. A hatodik Jitream Eglától, Dávid feleségétől. Ezek születtek Dávidnak Hebronban. Hogy értsük, azért olvastam fel ezt, hogy lássuk, hogy Dávid mögött már komoly férfi hadsereg áll. Egy másik történet, ez pedig a 11. részben olvasható. Esztendő fordulójakor pedig, amikor a királyok hadba szoktak vonulni, elküldte Dávid Jóábot, és vele szolgáit és egész Izraelt, hogy veszítsék el Ammon fiait, és szállják meg Rabba városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt fekhelyéről és a királyi palota tetején sétált, a tetőről meglátott egy asszonyt, amint éppen fürdött. Igen szép termetű volt. Dávid elküldött és tudakozódott az asszony felől. Valaki azt mondta, hiszen ez Bécsabé, Eliám leánya, a hetita Uriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid és elhozatta őt. Erre az bement hozzá, velehált, és miután tisztátalanságából megtisztult, hazament. Ám az asszony fogant méhében, és ezt az üzenetet küldte Dávidnak. Várandós lettem. A történet úgy tűnik, hogy mindenkit meglep annak az erkölcsi tartalma miatt, hiszen ez az, amit legkevésbé gondolunk Dávidról. Ez az a helyzet, amiben sosem szeretnénk lenni. Ugyanakkor realitásként kell elfogadnunk, hogy az életünk delén olyan kísértések támadnak, amelyek korábban nem. Ha visszatekintünk Dávid életére, egy egyszerű pásztorfiú, az apjának a legkisebbik gyereke, akit akkor, amikor a prófétát Isten érte küldi, nem is találunk ott a többi testvére között, amikor Isten fel akarja kenni királyá egész Izrael felett, hanem kint van a mezőn. És tudjuk, hogy annyira semmibe sem vették őt magát, mint szemét, hogy úgy kellett érte küldetni a mezőre. Aztán a későbbiekben is azt látjuk, hogy nem sokat gondoltak ő felőle. Amikor Góliáttal való harca történik, akkor is egy nagyon jelentéktelen szereplőnek tűnik, egy kis fegyvertelen mitugrász, aki eljött, hogy harcot lásson, és íme most fölveszi a harcot, és mindenki legnagyobb meglepetésére egyetlen kő erejével legyőzi a hatalmas Góliátot. A későbbiekben pedig ez az egyszerű fiú, aki eddig a bárányok között szaladgált és próbálta őket jobb belátásra bírni és megőrizni őket a különböző veszélyektől, a királyi udvarban találjuk. Nagyon érdekes, ahogyan Isten gondba veszi őt és kézben tartja az egész életét, hiszen őt fölkészíti a királyságra azáltal, hogy a királyi udvarba kerül, szertesz mindarra a kulturális, politikai és egyéb látásra, amire valószínűleg a birkák mellett nem tett volna szert. De emellett a bátorságát is kiképzi Isten, mert rövid időn belül Saulnak fegyverhordozója, illetve olyan embere lesz, aki az ő biztonságáért felel. A későbbiekben pedig az Úr seregét, Izrael seregét vezeti az ellenség ellen. Dávid egy folyamatos ki- és bevonulásban van, és mint a király egyik legfőbb bizalmasa, győzelmi utakat jár be, olyannyira, hogy ezzel már a királynak az irigységét is fölkelti. Jól lehet, ezek a győzelmek nem pusztán az ő győzelmei. Ennek a fiatal fiúnak az életén már is ott látszik valami olyan nyom, ami az összes többi kortársától megkülönböztette. És ezt egyedül ő tudja, hogy Isten őt kente fel Izrael királyává, és ennek a pecsétnek, amit annak idején a próféta olaj formájában a fejére töltött, ennek ő a tudója, ő az, aki tisztában lehet ezzel. És azt látjuk, hogy ahogyan növekszik az ő ismertsége, a győzelmei, úgy növekszik a hite is. Nagyszerű dolog, hogy ezekben a harcokban nem veszítette el a józanságát. Nagyon sokszor találjuk őt úgy, hogy imádkozik azon, hogy melyik irányból támadjon az ellenségre. És Isten egy egészen újfajta megoldást kínál neki, azt mondja, hogy most ne szemből menjél nekik, hanem hátulról, és amikor a fügefák tetején hallod a lovak dobogását, akkor indulj ellenük. Ezzel azt láthatjuk, hogy szinte egy folyamatos kapcsolatban van Istennel, aki ezeknek a harcoknak a kimenetelét mindig biztosítja, mégpedig azt a győzelmet, ami ehhez szükséges. Aztán eljön az életében egy olyan időszak, amikor nagyon nehéz időszakot kell megélnie, mert Saulnak az elmebaja olyan szintre növekszik, hogy már nem bírja el Dávidnak a közelségét. Jól lehet, ebben az időszakban direkt azért hívták Dávidot ő mellé, mert az általa játszott lanton pengetett dallamok megnyugtatták őt, és kimozdították Dávidot a depressziójából. Akarom mondani, Sault a depressziójából. Ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy az Istentől távol került király depresszióban van. És ez a depresszió még másokra is veszélyes, olyannyira, hogy Dávid nem egyszer ugrik el a feléje repülő dárda elől. Ezek után következnek a bujdosás évei. Nagyon furcsa helyeken fordul meg Dávid, például Ákis királynál, ahol bolondnak kell tetetnie magát, aztán utána barlangokban bujkál, mellette lesz 400 embere, akikkel Izrael határvidékeit őrzik a betörő ellenséggel szemben. Ezekben a történetekben is azt látjuk, hogy hősiesen helytáll, aztán tudjuk azt, hogy időnként Saul megjelenik teljes seregével, hogy véget vessen ennek a bujócskának, és elpusztítsa őt, de ez sosem sikerül neki. Hol azért, mert éppen ellenség tör be az országba, hol azért, mert éppen úgy szolgáltatja ki Dávid számára Sault egy barlangban, hogy miközben ő a dolgát végzi, aközben Dávid ott áll a háta mögött, és megölhetné, de ő tisztában van vele, hogy Saul Isten fölkentje, és nem jött még el az ő ideje. Előbb-utóbb azonban mindennek eljön az ideje. Saul életében is eljött az az idő, amikor beteljesedett az ő gonoszságának minden dolga, és az endori halottidéző asszonytól egyenes út vezetett arra a csatamezőre, ahol egy véletlenül kinyílt nyíl az életét elveszi. Ezek után úgy tűnik, hogy Dávidnak nincs ellensége, és hogy ez mennyire nem így van, azért a Sámuel első könyvének az első 11 fejezete tulajdonképpen arról beszél, hogy milyen nehéz időszak volt a konszolidáció. Az az időszak, amikor Dávidnak meg kellett teremtenie egy normális királyság, egy normális államnak a menetét. Először is nagyon sokféle ellenséggel kellett szembenéznie, eleve két királyság állt fel, Izrael és Júda, és csak a júdaiak választották őt királynak, illetve kenték őt királyá. Izrael még valamelyik Saul utód követője volt, de egyre inkább a közöttük levő nagy csatákban nyilvánvalóvá válik, hogy mindenben Dávidé a dicsőség, mindené övé a nagyság, és előbb-utóbb belátják, és engedelmeskednek annak az isteni akaratnak, hogy Dávidot közös királyukká kenik. Nos, ebben az időszakban történik ez a dolog, amit itt olvastunk, amikor, hogy is kezdődik a történet? Volt egy olyan tavaszi időszak, amikor a királyok hadba szoktak vonulni, és Dávid ehelyett mit csinál? Hát azt csinálja, hogy ott marad a palotájában. És azt gondolom, hogy az ereje teljében az élete delén levő ember számára ez a legnagyobb kísértés. Amikor nem azon a helyen van, ahova őt Isten helyezte. Ott van fizikailag, hiszen a saját palotájában minden működik körülötte, működik a hadserege, már körülzárták Rabbát, már üzen érte a hadseregparancsnok, hogy gyere és te foglald el Rabbát, de valami még sincs a helyén. Mégpedig az, hogy ő már nem vonul ki a sereggel. És ne tévesszük össze, eljön mindenkinek az életében az idő, amikor már nem kell a sereggel kivonulnia. Én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy néhány fejezettel később, amikor Dávid felveszi újból a harcot és kivonul, a saját katonái, a saját barátai mondják azt, hogy Izrael királya ne jöjjön velünk, mert túl nagy a veszély számára. Nem azért, mert már túl öreg fogatlan oroszlán és nem tudná magát megvédeni, de mivel mindenki ismeri az ellenség közül is, kár volna elveszíteni Dávidot egy harcban, és ezért óvják őt attól, hogy ne jöjjön a későbbiekben harcba, és ő enged is ennek a tanácsnak, és a későbbiekben csak az embereit és a hadsereget küldi az ilyen jellegű dolgokra. Másik kérdés az, hogy meg is nyugszanak a körülötte levő népek, mert nyilvánvalóvá válik, miután az összes körülötte levő nép adófizetőjévé lesz, hogy ki valójában a királyság, ki a hatalom. Tehát ez az időszak még nem az, amikor Dávidnak nem kellene ott lenni a sereg mellett. Itt van az első bökkenő, amiben Dávid eltér attól, ami szokott lenni. Miért volna kár az, hogyha valaki a saját palotája tetején ücsörög a tavaszi kellemes időben, és gyönyörködik a tájban? Hát nem mindegyikünknek adatik meg, hogy rózsadombi lakása legyen, és reggele és estele azzal telik, hogy a kelő várost, vagy az éppen lehúnyó napsütésben kigyulladó fényeket figyelje az ablakából. De azért mindegyikünknek megvan a magunk kényelme. Dávid is olyan volt, aki azért nem vetette meg az életnek a szépségeit, és azt gondolom, hogy helyes is az, hogyha az ember gyönyörködik az életének a szép dolgaiban, a szép lakásban, a szép gyerekekben, a jó autóban. Azonban benne van, hogy ez egy kísértés is. Mert onnan a palota tetejéről mást is lehet látni, nem csak a szép kilátást, az olajfák hegyét és az összes többit, ami az akkor éppen frissen épülő Jeruzsálemnek a gyönyörű látványa lehetett, hanem ott van a szomszédban egy fiatal asszony, akiről tudjuk, hogy éppen a tisztulás ideje utáni mosdását végzi. Ugye ez azt jelenti, hogy nemrég zajlott lenála a menstruáció, és azzal kell befejeznie két héttel a menstruáció után, hogy egy tisztasági fürdőt vesz. És ezt a fürdőző nőt veszi észre Dávid, aki első pillantásra azt írja itt az ige, hogy egy nagyon szép termetű, szép alakú asszony volt. Jó lehetett Dávid szeme, nem volt rövidlátó, tehát gyönyörködött ebben a testben, és el is indult benne valami, ami minden férfiben elindul, mert hiszen mi férfiak ezen keresztül vagyunk megragadhatóak. A szexuális ingerlékenységünk arra indul, hogy látunk egy jó szabású ruhát, egy feszes nadrágot, egy csinos feneket, egy nagy mellet, és ettől már is bepöccenünk. Nos, Dávid sem volt fából, És én bele is gondoltam abba, hogy annyi év háborúskodás, harc, életveszély után megértő legyek Dáviddal, azonban itt arra kell gondolnunk, hogy Dávid egy személyben volt az, aki felelős volt nem csak saját magáért és a család tisztességéért, hanem egész Izraelért, azért, hogy abban az erkölcsiség és a joga helyén legyen, és bizonyos mértékig a kegyességért is, azaz ezzel a cselekedetével, ami itt elindul, és teljességgel végbe is megy, nem csak önmagára hoz veszedelmet. Nagyon érdekes, hogy itt egy olyan attitűdöt látunk, ami korábban Dávidra nem volt jellemző. Visszaél a hatalmával. Visszaél a hatalmával, mert érte küldet ennek az asszonynak, eleve az, hogy elkezd utána kérdezősködni. Ez jellemző egyébként, hogy ilyen szituációkban az ördögnek mindig van valaki embere, aki a megfelelő információkkal ellát. Készít valami olyan csatornát, amin keresztül elérhetővé válik az a kísértés. Ez persze magában hordozza azt, hogy ki fog tudódni, mert ahányan tudnak erről a kérdésről, annyi felé fog az információ szétáramlani. Tehát gyakorlatilag belátható időn belül egész Izrael fogja tudni, hogy mi történt a királyi palotában. Tehát megvan a hatalma, és él is vele, magához rendeli ezt az asszonyt, és hát valószínűleg egy kedélyes beszélgetésnek indul, de egy bepöccent férfi az igyekszik végigmenni azon az úton, amit már egyszer elképzelt. Dávid, aki nagyon következetesen végrehajtotta a terveit, akár hadicserről, akár a királyság megszilárdításáról, akár Jeruzsálem felépítéséről, akár templomépítésről volt szó, nagyon nehezen volt eltéríthető attól, amit a fejébe vett. És ez szerintem minden férfire igaz. Erre számítsunk. Dávid végig is megy ezen az úton, de látjuk, hogy Isten számára ez nem volt egy kedves dolog. Ha belegondolunk, biológiailag is érdekes a szituáció, hiszen a legtermékenyebb időszaka volt ennek az asszonynak. A tisztulási időszak, ugye 28 napos egy női ciklus, a 14. nap pont a ciklus közepe, akkor van az ovuláció. Ergo akkor 72 órán belül leginkább fogékony az ember, tehát tulajdonképpen működött a biológia, és ilyen módon ez az asszony tapasztalta utána két héttel, hogy tünetek vannak, és hogy várandós lett. Ami ezután történik, az pedig már a halmazati bűncselekmény, amit nem olvastam fel, mert Dávid megpróbálja elhitetni mindenkivel, hogy ez a dolog, ami történt, ez tulajdonképpen nem ő neki köszönhető. Először hazarendeli a férjét a nyílt harcmezőről, és megpróbálja, hogy menjen haza, és háljon a saját feleségével az asszony, vagy a férfi, ez az Uriás nevű ember. Ez nem jön be, mert ez az Uriás is egy kemény fickó, és azt mondja, hogy hát mikor egész Izrael táborban van, akkor én menjek haza, és élvezem a kényelmét a saját házamnak, és a feleségemmel legyek. Inkább a király küszöbén alszik, akkor megpróbálja leitatni Dávid, ez sem jön be, és végül a saját kezébe adja a halálos ítéletét, hogy oda kell állítani a legelső vonalba, csatasorba, és hadd vesszen el. Ugyanis az a terve, hogy ilyen módon, mint özvegyasszonyt feleségül veheti, és hogyha mint özvegyasszony a felesége lesz, akkor a születendő gyermek már az ő nevét viselheti. Csak hogy Isten másképpen gondolja ezeket a dolgokat, ez a fejezet azzal fejeződik be, hogy azonban nem tetszett Istennek az, amit Dávid cselekedett. A következő fejezet, ami a 12. rész, az pedig egy nagyon kemény feddése Istennek. Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, az bement hozzá, és ezt mondta neki. Két ember volt egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felettébb sok juha és ökre volt, a szegénynek pedig semmije sem, csak egy kis nőstény báránykája. Úgy vette és táplálta, és nála nevelkedett föl gyermekeivel együtt. Saját falatjából evett, és poharából ivott. Az ölében aludt, és olyan volt neki, mintha a lánya volna. Mikor pedig átutazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a hozzáérkezett vendégeknek ételt készítsen belőle. Ezért elvette a szegénytől a bárányát, és azt főzette meg hozzáérkezett vendégnek. Ekkor Dávid haragra gyúlt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Él az Úr, hogy halál fia az az ember, aki ezt cselekedte. A bárányért pedig 4-szer annyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte, és mivel könyörtelen volt. Ekkor Nátán ezt mondta Dávidnak. Te vagy az az ember. Azt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek föl, hogy király légy Izrael fölött, és megszabadítottalak Saul kezéből. Neked adtam urat házát, és a kebledre urat feleségeit. Ezen felül neked adtam Izrael és Júda házát, és ha ez még kevés lett volna, még adtam volna hozzá sok mást is. Miért vetetted meg az Úr beszédét, hogy olyan dolgot cselekedj, mely utálatos ő előtte? A hettita Uriást fegyverrel vágattad le, és feleségét feleségül vetted magadnak, őt magát pedig Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Most tehát soha ne távozzék el a fegyverházadból, mivel megutáltál engem, és a hettita Uriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, íme, én éppen saját házadból bocsátok rá csapásokat. Feleségeidet szemed láttára veszem el, más valakinek adom, és az fényes nappal fog feleségeiddel hálni. Noha te titkon cselekedtél, én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor Dávid ezt mondta Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán azt válaszolta Dávidnak, az Úr is elvette bűnödet, nem fogsz meghalni. Minden bűnünknek vannak következményei. Ennek a bűnnek a következménye az volt, hogy ez a kicsi gyermek, aki egyébként ártatlan volt a saját születésében, belehalt ebbe az átokba, amit Dávid hozott rá. Nagyon érdekes egyébként és tanulságos, ahogyan Dávid, miután itt most bűnbocsánatot nyer, megpróbál közben járni ennek a gyermeknek az életéért. Azt olvassuk a következőkben, hogy napokig a földön aludt, és zsákruhába öltözött, ami a bőjtnek és az Isten előtti alázatnak a jele volt, és megpróbált imádkozni, közben járni ennek a gyermeknek az életéért. Aztán egyszer csak azt vette észre maga körül, hogy megváltozott az emberek viselkedése, ebből kikövetkeztette, hogy ez a gyermek meghalt. Akkor fölkelt, megmosakodott, felöltözött, és egy egészen más ember lett. Miből gondolom ezt? Ilyeneket ír róla az ige, bár fölteszik neki a kérdést, hogy ugyan miért csinálta ezt az Uram király, hogy az előbb még a földön feküdt, és aztán a gyermek halála után pedig mindez az egész így megszűnt. És akkor Dávid elmondja, hogy azért próbáltam, mert hát, hogyha Isten meghallgat. És ebből az látszik, hogy az Istennel való kapcsolata valóban helyreállt. A másik pedig az volt, hogy hát miért bőtölnék tovább, hogyha egyszer már ez a gyermek meghalt. Nem ő fog én hozzám jönni, hanem én fogok ő hozzám menni. Amiben egyfajta életbölcsesség van, látja azt, hogy ő már kifelé fog menni ebből a világból. Aztán láthatjuk abban is, hogy megváltozott ebben a megbocsátásban Dávidnak az élete, hogy veszi a fáradtságot, és egy olyan helyzetben látjuk, amiben soha korábban. Bemegy Bétsábéhoz, és megvigasztalja. Hányszor van az, hogy férfiak megbántják a feleségüket, és egy dolgot nem tudnak. Bocsánatot kérni, meg vigasztalni. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy magunkba tekintsünk, elsősorban a férfiakra gondolok, az életünk delén, és megvizsgáljuk, hogy hol vagyunk most. Az, amit Isten ránk bízott, a családunkat, a munkánkat, amiben megáldott bennünket, azt tudjuk-e úgy kezelni, hogy az Úrtól ránk bízott örökség, olyan, amelyért felelősek vagyunk, amiért hűséggel tartozunk, és ami nem a miénk. Tudunk-e úgy szembenézni magunkkal, amikor a tükör előtt megállunk, hogy erkölcsileg tiszták maradtunk? Minden férfinek vannak ilyen kísértései. Az én munkám során különösen sok volt, most már, ahogy egyre kevesebb a hajam és a fogam, egyre kevesebb nő próbálkozik, de azért bőven benne van, és nagyon emlékezetes volt számomra, hogy hányan próbálkoztak. Volt olyan, aki egy héten ahány rendelésen volt, mindeniken megjelent, de volt olyan is, aki az asszisztensem jelenlétében tett ajánlatot. Az a kérdés, hogy az ilyen helyzeteket az ember hogyan kezeli. Kihez hűséges? Ahhoz, akit Isten nekiadott, a feleségéhez, vagy pedig elgondolkozik ezeken a lehetőségeken. Ez egyedül az Istennel való élő kapcsolatunkon múlik, hogy ezekben a helyzetekben meg tudjunk állni. A másik, amikor a ránk bízott hatalom ott van, és amivel élhetünk az Isten dicsőségére, és visszaélhetünk Isten gyalázatára. Amit Isten ránk bízott, annak milyen gazdái vagyunk. Vagy már elhanyagoljuk az Úrtól ránk bízott dolgokat, elhanyagoljuk a gyermekeinket, a feleségünket, a szolgálatunkat. Már nem telik örömünk a munkánkban, mi is depressziósak vagyunk, mint Saul. Már minket is indulatok korbácsolnak, és időnként, hogyha dárda volna a kezünknél, akkor azt haigálnánk, így legfeljebb csak néhány tányér vagy egy párna hajítódik el, és érkezik meg nagy csörömpöléssel oda, ahova nem kellene. Vegyük számba ezeket, és vizsgáljuk meg magunkat. És higgyük el, hogy nekünk is egyetlen lehetőségünk van. Belátnunk, hogy mi vagyunk az az ember, akiről itt Dávidon keresztül szól Isten. Mi vagyunk azok, akik rászorulunk az Isten megbocsátására. És mi vagyunk azok a hálátlanok, akik nem nézünk szembe Istennek azzal a szeretetével és kegyelmével, hát annyi mindent költött már ránk. Van szerető feleségünk, vannak szép gyerekeink, van mivel kimozdulnunk otthonról, van otthonunk, van lakásunk, van munkánk. Nem hálátlanság elkövetni azt, hogy a másét elvenni? Nem hálátlanság az, hogy a sajátunkon kívül kezdeményezni, vagy keresni bármi megoldást? Isten azt szeretné, hogyha visszatérnénk arra az eredeti pontra, ami a vele való közösségben valósulhat csak meg, ha megtalálnánk a megbánás helyét, és olyan jó, hogy nekünk van egy Krisztusunk, akire föltekintetünk. A mai mózesi ige, amit remélem minél többen olvastatok, amikor Izraelnek a táborában a mérges kígyók elszaporodnak és megmarják az zúgolódó engedetlen népet, és Mózesnek azt mondja Isten, hogy állíts föl egy oszlopot, amin egy részkígyó legyen, aki föltekint a részkígyóra, az megmenekül. A mi részkígyón Krisztus a kereszten. Aki Krisztusra tekint, az megmenekül. Megmenekülsz a kísértésekből, megmenekülsz azokból a kényelmetlenségekből, amiben a sátán megpróbál téged belezavarni. Megmenekülsz abból, hogy elszakadjál Istentől, de ehhez neked kell megtalálnod a megtérésnek a helyét és az idejét. És az az Isten, aki kiválasztott téged erre a szolgálatra, annak a családnak a vezetésére, amelyiknek a feje vagy, annak a munkahelynek a vezénylésére, ahol ő téged állított, annak a gyülekezetnek a vezetésére, amiben megbízott, az most is hűséges. Most is kész arra, hogy fájtlat borít a múltra, és ennek ő jelét is fogja adni. Jelét adja ugyanúgy, ahogy Dávid életében. Tudjátok-e, hogy Salamon kitől származik? Ugyanettől az asszonytól, Bécsábétól. Csak az a második gyermek, az már az Úr áldottja volt, akit rábízott utána Nátán prófétára, aki istenfélelemben nevelte őt, Jedidjának nevezték, és aztán felnőttként soha nem volt olyan gazdag és olyan bölcs királya Izraelnek, mint amilyen ez a Salamon. Én azt gondolom, hogy a mi életünkben is Isten szeretné megdicsőíteni magát hasonlóan, de ehhez meg kell látnunk, hogy miben vagyunk. Mik azok a hűtlenségeink, amiben életünk delén elhagytuk Istent? Mik azok a kísértések, amelyeknek engedtünk? És ki kell mondanunk, hogy én vagyok az az ember. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, azért a sok jóért, amit elvehettünk a te kegyelmedből. És megvalljuk neked, hogy sokszor a gazdagságtól, a hatalomtól, az önteltségtől nem látunk téged. Kérünk, bocsáss meg nekünk, és engedd meg, hogy lássunk téged igazán annak, aki vagy megváltó, élő Istennek, aki a hatalom és a dicsőség. És szeretnénk most előtted megállni úgy, akik bocsánatot kérnek tőled a sok engedetlenségért, hűtlenségért, azért a sok zúgolódásért, amiért minket is mérges kígyók kellenének, hogy csipkedjenek. És bocsásd meg, Urunk, azokat az erkölcstelenségeket, amelyeket testben, gondolatban, elkövettünk egymás ellen, te ellened a te gyalázatodra. Kérünk, Urunk, hogy emelj föl bennünket is, mint Dávidot. Legyél irgalmas hozzánk, és kezdjél újat velünk. Kérünk, hogy hadd tudjuk a dolgokat az értékükön kezelni. A feleségünket, a gyermekünket, az anyagi javainkat. Légy áldott azért, hogy nálad van új kezdet. És segíts nekünk abban, hogy ezeket tudjuk számba venni, tudjunk egymásnak bizonyságot tenni erről, és őrizd meg a hálát a mi szívünkben. Jézusért kérünk. Amen.